Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Ez itt a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, a NEK podcastje. Most már nagyon sokadik alkalommal jelentkezünk, Gőbel Ágoston vagyok, de a mai egy nagyon-nagyon különleges, szívemhez nagyon közel álló alkalom, hiszen az Eukarisztikus Kongresszushoz kapcsolódóan már számtalan pályázatról beszélgettünk itt a NEK podcast során is többek között. Volt már logó pályázatunk, voltak zenei pályázatok, volt monstrancia pályázat. De az, hogy az Eukarisztikus Kongresszusnak süteménye legyen, erről még nem volt szó, és ez lesz a mai adásunk témája. Szeretettel köszöntöm a mai beszélgetés vendégeit, Erdélyi Balást, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnökét, és nagy szeretettel köszöntöm a NEK süteményének megalkotóját, Karl Zsoltot, aki a Dunaharaszti Karl Cukrászda vezetője és cukrászmester. Szeretettel köszöntünk benneteket, és köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást.
Mi is nagyon szépen köszönjük a meghívást, szervusztok, sziasztok!
Köszönöm szépen, én is nagyon örülök, hogy itt lehetünk.
Hogyan jött az ötlet, vagy ti hogyan értesültetek erről a lehetőségről, hogy van egy ilyen pályázati kiírás, és hogy erre lehet nevezni süteménnyel?
Hát nagyon messziről indítom a dolgot. Vojtek Éva ötlet gazdája ennek a történetnek. Az ipartestületben már nagyon sok minden programunknak egyébként ő a szülőanyja. Hát ezt is ő találta ki, hogy jó lenne, hogyha a magyar cukrászok most is becsatlakozzának az Eukarisztikus Kongresszusba. 1938-ban is egyébként ott voltak az akkori cukrászipartestület tagjai, úgyhogy most egy 83 év múlva újra becsatlakoztak a magyar cukrászipartestület tagjai. És hát összeállítottunk egy ötletpályázatot, és ezzel Bábel Balázs érsekatyát kerestük meg, hogy hát egyházi szempontok alapján is jó ötletnek tűnik ez, vagy csak cukrász szempontból, de hál' Istennek érsekatyának is tetszett, Bíboros úrral is egyeztetett, és így jutottunk el a NEK titkársághoz, és a NEK titkársággal együtt vittük végig az egész pályázatot.
Zsolt, te hogyan értesültél a pályázatról?
Én Vojtek Éván keresztül értesültem legelőször, felhívott telefonon, hogy lenne egy ilyen pályázat, és hogy szívesen látna a csapatban, hogy így többen cukrászok az országban készítenénk süteményt az egyháznak, és utána együtt feljavítjuk, és akkor utána a legfinomabb, amelyik a legjobban fog ízleni, azt fogjuk akkor a NEK süteménynek ajánlani.
Az embernek vannak elképzelései, mondjuk egy logónál, vagy zenei pályázatoknál, hogy mik lehetnek ilyen pályázati kritériumok. Egy süteménynél mi lehet pályázati kritérium?
Ennél a süteménynél az volt a kritérium, hogy ne kelljen hűteni, tartós legyen, legyen benne magyaros vonal, és a Bibliában szereplő alkotóelemek, alapanyagok legyenek benne, ami aszalgyümölcsöket, olívát, babot, borsót, magvakat, magyarót, pisztáciát, mézet, ilyen alapanyagokat tartalmazzon. És ne legyen 5-10 dekánál nehezebb, ne legyen 8 cm-nél magasabb, és hát könnyen csomagolható legyen. Szóval egyszerű süteményről volt szó.
Ez azt jelentette, hogy ami a Biblia idejében már létező gyümölcs vagy alapanyag volt, vagy amiről a Bibliában konkrétan említést tesznek?
Hát amit a Bibliában konkrétan említést tesznek, abból az alapanyagokból kellett összeállítanunk egy süteményt.
Ez nem kis kihívás.
Igen, és érdekes módon a mustármaghoz senki sem nyúlt. De igen, tehát így felsoroltuk azokat az alapanyagokat, amiket szerettük volna, hogy megjelenítsenek a süteményben. Talán mondjuk egy ilyen extrémebb vonal volt Szömpő Eleonóra, aki a babhoz is hozzá mert nyúlni, mert hát gyakorlatilag azért a fügével, a szőlővel, datójával viszonylag könnyű dolgozni. Nyilván voltak azért olyan alapanyagok, mint a kömény, petrezselyem vagy a koriander, ami egyébként megjelenik, de süteményben nehezebb integrálni. Azt gondolom, hogy az összes döntő sütemény az megállt a helyét, vagy megállná a helyét bárhol.
A pályázat úgy működött, ugye két forduló volt. Hány döntős sütemény volt végül, és hányan pályáztak eredetileg?
Összesen 16 süteményt neveztek be ebbe a pályázatba, amik nagyon örültünk egyébként egy ilyen megméretésre, ami azért nagyon sok kiírás, és tényleg egy kicsit más fajta süteményekben kellett gondolkozni, úgyhogy nagyon örültünk, hogy ilyen szép számmal neveztek, és hát ebből a legjobb hetet vittük tovább a döntőbe. Itt ugye többféleképpen közelítették meg, volt, aki ilyen keksz vonalon gondolkozott, az is szinte tényleg nagyon jól működött volna, nagyon jól lehetett volna akár a csomagolásban meg megjeleníteni a terméket. Ugye az első áldozóknak is felkínáljuk ezt a süteményt, és hát volt, aki már egész ilyen cukrászdai desszert vonalon gondolkozott, ami meg egy szintén nagyon remek sütemény volt, de hát egy picit nehezebb lett volna az eseményen megjeleníteni. Ezzel próbáltuk így az arany középutat megtalálni, a nyertes sütemény azt gondolom, hogy ezt képviseli.
Zsolt, ahogy említetted, nagyon sok kritériumnak meg kellett felelni. Hogyan álltatok hozzá? Mi volt az alapötlet?
Nekem az első ötletem mindegy az aszalt gyümölcsöknél, ugye a karácsonyi süti jelleggel egyből a beigli tészta ugrott be, és ebbe a vonalba kezdtem el gondolkodni. Csináltunk egy forrázott tölteléket, ugye az aszalványokkal kiegészítve, kétszer-háromszor próbáltuk le, kóstoltuk, és akkor úgy próbáltuk feljavítani, még több fügét bele, vagy még egy kis datóját bele. Szóval úgy kétszer-háromszor próbáltuk, de az alapötlet az elég hamar megszületett, mert én ezen a régi ilyen magyar beigli meg karácsonyi sütemény vonalon én nagyon szeretek mozogni, és elég sok ötletem van, és így az egyikből merítettem, és csináltam meg ezt így egy kicsit átalakítva kisebb batyuba.
Ennek a süteménynek a fantázia neve az honnan eredt?
Hát ez is egy nehéz kérdés, mert próbáltunk a nevével egy kicsit így kedveskedni. Párommal együtt inkább ő volt a névadó ebben, őnek a segítségével adtuk ezt a nevet neki, és szerintem kellemes kis jóízű sütemény lett így belőle.
Egy falat mennyország, és a podcast hallgatói most nem láthatják, csak hát itt van előttünk a falat mennyországból jó néhány darab, és hát hamarosan meg is fogunk kóstolni egyet-kettőt ezek közül, és a süteménynek a nagyon kellemes illata az így belengít a teret, úgyhogy már a nyál az így összefutott a szánkban, de mielőtt még a kóstolásra kerülne a sor, egy kicsit még a többi süteményről is beszélgessünk. Én csak néhány fotót láttam, de azok alapján nagyon-nagyon kreatívnak tűntek a különböző cukrászok, és még azon is elcsodálkoztam, hogy milyen sok helyről, milyen sok városból érkezett nevezés.
Igen, mondhatjuk, hogy az ország teljes területéről érkeztek a pályázók. A döntőbe jutott sütemények között ugye a keks vonalon volt a fügés keks, aszalt fügével készített keks mandulával, nagyon finom volt, nagyon kellemes volt, nem volt száraz, tehát annak is volt egy szaftossága, nagyon ügyes termék volt. Kornél atya a nagy kedvence volt a mandulás szedres kocka, amiről beszéltem, hogy akár ez már egy sütemény, egy cukrászdai desszertként is megállná a helyét. Ugye itt szederrel volt, egy kis fahéjjal fűszerezett szeder szószal volt megtöltve, egy szaftos piskóta, egy kis ropogós réteg is volt, de nagyon bonyolult egyébként, nagyon munkaigényes ütemény volt, de nagyon finom volt. Ugye ez a babos sütemény, amit már említettem, ez volt Szömpő Eleonórának a terméke, a Názáret nevű sütemény, amit talán az volt a legautentikusabb egyébként a döntőbe jutott sütemények között. Tényleg mondhatjuk azt, hogy szinte a Krisztus idejében is el lehetett volna ezeket készíteni, szinte csak olyan alapanyagokat tartalmazott, ugye ő nyúlt a babhoz nagyon bátran. A szeretett íze sütemény is döntőbe jutott, Márkus be a terméke volt, ez inkább egy ilyen gyümölcskenyérre emlékeztető, csak kerekformában készült sütemény volt. Volt egy pár zsűritag, aki kimondottan nagyon szerette ezt a süteményt, például August Józsefnek kimondottan ízlett. Ez a sütemény hát mindannyiunknak, de hát végül is nem ő nyert. A Szent Erzsébet rózsái nevű sütemény fantasztikusan szép lett a döntőre, nagyon sokat dolgoztak vele. Promenád kávéházból Vadóc Jenő alkotása, Vadóc Jenő egyébként egy nagyon aktív tagunk, szinte az összes versenyünken ott van. Ugye ez is egy ilyen aszalcívával, pisztáciával töltött réteslapok, amik ilyen rózsaformában voltak föltekerve, nagyon mutató sütemény volt. Nyilván itt a hátulütője volt itt is az, hogy nagyon munkaigényes és nagyon sérülékeny sütemény volt, de hát gyönyörű volt a fotókon, az látszik is, hogy mennyire szép ez a sütemény. És akkor a másik kekszes döntősünk volt a Csutarita a Hála nevű kekszével. Ez egy mandulás keksz volt, szintén nagyon szaftos, nagyon szép mandulával volt megszórva, és kandírozott hibiszkusz darabok voltak benne, úgyhogy izgalmas is volt, szép is. Ritától hallottunk egy óriási komoly prezentációt a doboztól, a csomagoláson keresztül, hogy gondolja a megjelenítését, hogy nagyon szépen felkészült versenyző volt, de hát az összes döntősről ez elmondható.
Amikor most rögzítjük ezt a podcast beszélgetést, akkor éppen ebédidő van, és már nagyon-nagyon-nagyon megéheztem így, főleg a sütemények társaságában. az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a NEK süteménye az egy falatmennyország, illetve az előbb említett sütemények hol kaphatóak, kaphatóak lesznek-e, megvásárolhatók lesznek-e különböző cukrászdákban?
Igen, tudomásom szerint szeptember 3-ától, akik hozzánk társulnak, cukrászatok, cukrászdák, megkapják a receptet, technológiát, sőt én is, hogyha úgy van, bármiben szívesen segítünk, meg szerintem az ipartestület is, és szeretnénk, hogyha minél több helyen az országban, minél több kollega gyártaná a süteményt, és még annyi, hogy szeptember 3-a után, akik ezt gyártják, azok egy szentmise után a hívőknek bemutatják és megkóstoltatják velük, amit szintén én is meg fogok tenni.
Lehetőség lesz-e arra, hogy ezek a cukrászatok, amiket most felsoroltál, ők a kínálatukba belevegyék ezeket a süteményeket?
Szerintem ők mindenképpen nyilván a saját terméküket, a döntős terméket is fogják kínálni, és hát remélhetőleg a hivatalos NEK süteményt is kínálják. Mindenkit erre bíztatunk, az ipartestületi tagokat, hogy készítsék el ezt a süteményt, és hát reméljük, hogy szeptember 3-ától tényleg nagyon sok helyen kapható. És ugye ez a kis karitatív rész, ami csatlakozik ehhez, az sem egy visszatartó erő, hiszen a cukrászok azért eléggé ismertek arról is, hogy szívesen adakoznak, és hogy ebben is örömmel fognak részt venni.
Még egy kicsit erről a süteményről, a NEK süteményéről, az egy falatmennyországról. Ugye említetted, hogy a beigli valamilyen módon ihlető tényező volt, és hogy nagyon sok gyümölcs van benne. Tésztájáról még egy kicsit bővebben, illetve a benne lévő gyümölcsökről, és azoknak az aránya hogyan állt össze pontosan?
Ennek a kis egy falat mennyországnak az anyaghányada az nyersen olyan 75-80 gram, amiből olyan 32-35 gram a tészta, és az összes többi pedig a töltelék, ez nyersen van. Na most ezután van sütési veszteség, úgyhogy körülbelül olyan 7 dekásak kisülve, most úgy körülbelül a sütemények. A beigli tészta, ez egy régi, hagyományos beigli tészta, ami tartalmaz disznózsírt, vajat, élesztőt, porcukrot, lisztet, tejet, tojássárgáját, és ez egy ilyen hideg tésztavezetést igénylő tészta, amit hidegen begyúrunk, majd mikor begyúrtuk, akkor kiformázzuk négyszögletesre vagy téglalapra, kinek mi a kedvence, és berakjuk hűtőbe, és pihentetjük egy 2-3 órát plusz 4-5 fokos hűtőben, és utána, mikor a tölteléknek a cukorszirupot a mézzel felfőztük, és kockára vágom az aszalt gyümölcsöket. Az aszalt gyümölcsöket a legtöbb mennyiségben az aszalt füge, az aszalt szilva van benne, a datolja, az már kevesebb van benne, sárga barack is van, és kandírozott cseresznye is, és mag nélküli mazsola még, és a végén pedig durva, kicsit enyhén pörkölt mandulát rakunk hozzá, és darált mandulát. Tölteléket, amikor ezt felfőzöm és összekeverem, akkor ugyanúgy kirakom egy plére, kihűtöm, és amikor kihűt, akkor egy olyan 3-3,5 dekás kis golyókat csinálunk, készítünk belőle. Ezt a tésztát négyszögletesre kinyújtjuk kézzel mind a 4 sarkát, és belehelyezzük ezt a tölteléket, amikor kihűlt, utána behajtogatjuk a tésztának a széleit, megfordítjuk, sütőplére rakjuk, és 2 tojássárgája egy egész tojással lekenjük egyszer, majd behelyezzük a szintén 4-5-6 fokos hűtőbe, és utána egy 2-3 óra, 4 órai pihentetés után már még egyszer elő lehet venni, ugyanebben a tojáskenőssel átkenni, és utána egy nagyon kicsit kelesszük. Mivel nagyon vékony a tészta, így nagyon gyorsan kell, pláne most így júliusban, augusztusban 35 fok van, úgyhogy a teremhőmérséklet is azért melegebb, szóval óvatosan kell vele bánni, mivel hogy nagyon vékony a tészta, nagyon gyorsan el tud kelni. És 200-210 fokos sütőben annyi van még, hogy sütés előtt mártóvillával megszúrom, hogy a gőzök távozzanak, és akkor nem reped szét a tészta, és kisütöm a kemencébe.
És így összesen mennyi idő, amíg elkészül a sütemény?
Mi most ilyen 100 darabot csináltunk, úgy, hogy benne van a munkafolyamatban, például begyúrom a tésztát, elrakom a hűtőbe közben, mi más is készítünk közben, mert hát pihentetni kell a tésztát, meg hogy még kifagy, meg lehűl, meg a töltelék is még kihűl. Hát én azt mondom, hogy egy 100 darabot egy-két ember, úgyhogy begyúrással minden együtt, de közben még más is csinálunk egy 3-4 óra alatt.
Itt már egy fél mondattal említettük, csak még egyszer mondjuk el, ugye szeptember 3-ától terveink szerint ez a sütemény kapható lesz, nem csak a Dunaharaszti kar cukrászdában, hanem igen, szélesebb körben is, de hogy szeptember 5-én is nagy szerephez jut.
Igen, ugye az egész a pályázatunk is erre épült, hogy az első áldozóknak szeretnénk felkínálni. Ebben a Nemzeti Együttműködési Alap is segít minket, úgyhogy támogatást is kaptunk erre, és most egyelőre 1300 első áldozóról tudok. Úgyhogy Zsoltnak majd egyre több süteményt kell készíteni, hiszen 1300 első áldozó meg fogja kapni, illetve a szeretet ebéden is meg fog jelenni ez a sütemény, szintén ott is egy ilyen 700 fővel számolunk, úgyhogy el kell kezdeniük majd Zsoltéknak dolgozni ezzel, hogy utolérjék a cukrászdai igényeket is, és ugye a rendezvényeken is, hogy megjelenik a sütemény.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettetek ezen a beszélgetésen, és elmondtátok a gondolataitokat a NEK süteményéről, a készítésről. A hallgatóknak pedig felhívom a figyelmét, hogy az iec2020.hu weboldalon lehet cikkeket olvasni a süti versennyel kapcsolatban, a győztes süteménnyel, az egy falat Mennyországgal kapcsolatban is, és azzal kapcsolatban is, hiszen szeptember 5-e már nagyon közel van az eukarisztikus kongresszus kezdete. Regisztráljanak, regisztráljatok, jelentkezzetek minél nagyobb számban a nyitó szentmisére, záró szentmisére Ferenc pápával és a kongresszus további programjaira. Az egy falat Mennyország szeptember 3-ától kapható lesz a cukrászdákban, úgyhogy keressétek a cukrászdák kínálatában ezt a nagyon-nagyon finom süteményt. Köszönöm szépen a beszélgetést Erdélyi Balázsnak és Karl Zsoltnak. Hamarosan ismét lesz NEK Podcast, úgyhogy egy hét múlva is tartsatok velünk, és keressétek a tartalmainkat. Én köszönöm szépen Balázsnak és Zsoltnak, hogy itt voltatok.
Mi is nagyon szépen köszönjük.
Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen.
Hamarosan ismét jelentkezik a NEK Podcast. Gőbel Ágoston voltam. Sziasztok!